Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úre mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk Ézsaiás próféta könyvében a 6. rész első 8 verseiben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből a 6. rész első 8 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak vala felette, mindegyiknek 6-6 szárnya vala, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel lebegett. És kiállt vala egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mindes széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füste. Akkor mondjuk, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemei. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven színvala, amelyet fogóval vett volt az oltárról, és illeti számat azzal is mondá, ímé, ez illeti ajkaidat és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Én pedig mondék, így hol vagyok én, küldj el engem. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, a Biblia kutatók és írás magyarázók mind megegyeznek abban, hogy ez a most hallott 6. részből rész, az egész rész, illetve ezek a versek, amelyeket hallottunk, Ézsaiás próféta könyvének a központi része, úgy is mondhatnám, hogy a szíve. A kulcsfejezet. Részben azért, mert ebben van benne a prófétai elhívás és a küldetés, de nem csak ezért, hanem azért, mert betekintést enged egy látomás révén az Isten dicsőségébe, a szent szférájában. Mert az Isten szent, és az ember a valós állapotára éppen az Isten közelségében döbben rá, ahogy Ézsaiás próféta is ott döbbent rá. Arra, hogy tisztátalan. És mindaddig, ameddig az ember nem kerül az Istenhez közel, addig, hát eléggé kétségek vannak az önismeretet illetően. Ezt látjuk, körülnézünk a mai világban. Mindenki szépen megvan önmagával eltelve, és megvan győződve, hogy az ő élete jó és tökéletes. Legalábbis az emberek nagy többsége az így van. De amikor az ember közel kerül az Istenhez, egyszer csak megérik a vágy, pontosan azáltal, hogy rádöbben az Isten szentségének közelében a maga valós helyzetére, jaj, én tisztátalan vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mondja Ézsaiás. De csak ott döbben rá, ő is évekig él. És egyszer csak belévág a felismerés. És akkor felébred a vágy a megszentelődésre. És erről szeretnék beszélni, testvéreim, a mai ige hirdetése nem a prófétai elhívásról, ha emlékeim nem csalnak, én valamikor ebben a gyülekezetben prédikáltam arról. Erről, a másik oldalról, a megszentelődésről szeretnék beszélni a Szentlélek jelenlétében. Mert ebben a találkozásban, amit itt olvasunk, Ézsaiás prófétánál három mozzanat lényeges. Az első az, hogy a történelem fölött lévő Isten belenyúl, ha jobban tetszik, úgy alá nyúl a történelembe, ebből következik a második nagy igazság, hogy itt találkozhat az ember, a tisztátalan ember az őt megtisztítani akaró Istennel. És aztán a harmadik, ami itt van ebben az igében, hogy az az ember, aki megtisztul az Isten jelenlétében, az küldetést érez arra nézve, hogy menjen el és erről a tisztaságról valamiképpen valljon az életével, a szavaival, egyáltalán jelenlétével a világban. Ézsaiás próféta találkozása a Szent Istennel nagyon konkrét, történelmi dátumhoz kötött, hallottuk itten Uzziás király halálának évében, körülbelül Krisztus előtt 740-ben történik ez a találkozás. A napot pontosan nem mondja meg, de a történelmi idő az nagyon pontosan behatárolható. És miért fontos ez? Miért tartja fontosnak a Szentírás, hogy feljegyezzen egy ilyen úgymond földi vonatkozást? Azért, testvéreim, mert az Istennel való találkozás sohasem független a földi körülményektől. Azok mindig nagyon, de nagyon benne vannak. A legtöbb ember életében valami nagy dolognak kell történnie, rendszerint egy katarzisnak kell történnie, rendszerint egy hatalmas próbatételnek kell jönni az ember életében, hogy rádöbbenjen erre. Emberek mesélnek arról, akik átmennek ilyen katarzison, pontosan arról a léthelyzetről, amit itt én röviden vázoltam, itt Ézsaiás proféta életében, a meggyőződött tökéletességről egészen addig, ameddig nem jött egy olyan pillanat, amikor mindaz a bölcsesség és mindaz az igazságtudat összeomlott az Isten jelenlétében, amire addig ő éveket, évtizedeket épített fel. Valami nagy kataklizmának kell történnie, akár társadalmi szinten, akár az embernek a személyes életében, vagy a családjában, és a legtöbb ember ilyenkor elkezd gondolkozni, illetve szembesül a maga tehetetlenségével, és akkor valahogy elkezd tapogatózni a Szent irányába. Uzziás király hosszú ideig uralkodott Izraelben, részben társuralkodóként még az édesapjával, aztán később pedig egyedül, különböző dátumok van, akinek a középértéket emeltem ki, 52 év van, aki 56-ra is teszi az uralkodásának idejét, elég hosszú, abban az időben, hát ma is. 52 évet, egy, akár ha gyerekként került trónra, akkor is. De a korabeli viszonyok között, amikor nagyon kemény volt a trónért való harc, ismerjük a régi nagy katonai birodalmaknál, ott, ahol az örökség, ahol jöttek az utódok, és ment a nagy könyöklés, hogy ki minél hamarabb kaparintsa meg a trónt, vagy egy erős hadvezér le tudta dönteni, és sikeres hadjárat után otthon reszketni kellett a királynak, mert a győzelmes hadsereg élen visszatérő hadvezér nagyon sokszor egyenesen beült a királyi trónba. Szóval ez, hogy 52 évig uralkodik Uzziás király, ez egy hatalmas esemény, nagyon ritka az Ószövetség történetében is. És azért gondoljunk bele, 52 év, kettő, abban a korban három nemzedéknek az életében. Három nemzedék arra emlékszik, ami ez a király alatt történt, és érdekes módon adatok vannak a Szentírásban, nagyon sok jó dolog történt. Az országot stabilizálta, visszavette a Vöröstenger felé vezető kereskedelmi útak fölötti irányítást, ez azt jelentette, hogy azok az adók az ország kincstárába folytak be. Megerősítette Jeruzsálemnek az addig leomlott falait, új őrtornyokat építetett. Úgy mondanánk ma divatos szóval, hogy stabilizálta az országot gazdaságilag és katonailag. És ez három nemzedéknek az életérzése volt, és amikor ez a király meghal, akkor egy hatalmas űrtelek megdermed az ország. Mi lesz ezután? Mert tapasztalatunk van, hogy mi volt eddig. De mi lesz ezután? Nem véletlen, hogy Uzziás király halálának évét említi a Szentírás. Egy dermedt ország. Dermedt emberek! Mi lesz ezután? Mesélték az egykori Jugoszláviában élők, amikor ott jártunk, hogy gyenge, de történelmi párhuzam, hogy amikor az említett nagy Titó meghalt, mindenki érezte, hogy ott valami nagy történet, nagy baj lesz. Hosszú ideig! Ott éltek a jólétben, kiválóan, úgy irigyelt társaság volt a kelet-európai, az úgynevezett kommunista blokkban, és egyszer, mikor nagy vezér kidőlt, mindenki, mi lesz ezután? És látjuk, hogy mi lesz, hogy a történelem 20 év azóta arról beszél. Tehát azért hozom ezt az újkori párhuzamot, hogy érezzük, testvéreim, azt a történetet, azt az életérzést, hogy a biztonság után mi jön az embernek, az mi lesz ezután? És ez akár helyi szinten is lecsapódik. A családnak megy jól, és hirtelen kidől a család fenntartó. Mi lesz ezután? Az a pillanatnyi dermedtség. Akár nagy közösségi szinten, akár bent a családban. Erre nincs felkészülve az ember, mert úgy megszokta, hogy ez mindig így fog menni. Különösen, hogy a 2-3 nemzedékben ez már így ment. Az emberre rázuhanó bizonytalanság egyszerre csak kihúzza a lelki értelemben a talajt az ember alól. És ebben a dermedtségben ott van Ézsaiás, aki akkor még nem proféta, nincs elhívás. Hát ő maga is azért a fiatal éveit ezekben az időkben, ilyen körülmények között, ilyen országban éli meg. És akkor egyszer ez a dermedt, ez az országos dermedt lelki állapot rátelepszik ő rá is, és akkor jön egy kivételes pillanat. Egy nagy látomás az ő számára. Amikor látja az Istent a maga szentségében, úgy, ahogy hallottuk itten, leírva szeráfok vették körül, az a hang, ahogy betölti ez a hatalmas palást, tudja az egész templomot, ami ott van, és hallja a szót. És ez az a pillanat, amikor Ézsaiás proféta rádöbben arra, hogy uralkodók jönnek és mennek. Korszakok jönnek és mennek, izmusok jönnek és mennek, elmúlnak. És minden fölött ki magasik? Az örökkévaló és a Szent Isten. Múlik a jólét és a rosszlét, bármi változik. Ebben a világban sokféle változás lehet, Isten. Ő marad mindig. A Szent és hatalmas. A királyok királya. Uralkodik, és jön. Uzziás király igazából Ézsaiás próféta miatt kerül be a Bibliába, különben bármi gyönyörű dolgot ott egy lett volna a sok név között, a királyok neve között. Testvéreim, hány olyan ember van, aki ma úgy tűnik, valahol ott fent nagyon a polcon van, és emberek rettegnek tőle, és félnek, és egzisztenciálisan ki vannak szolgáltatva, a történelemben még lapszéli jegyzetek sem lesznek. Mert Isten örökké van. Ő hatalmas. És nekünk el kellene ezt hinni, ezt a gyönyörűséget megélni. Istennek ezt a szentségét, ezt a hatalmát. Fölül mindenek. Ez a kivételes pillanat, amiben Ézsaiásnak része van. Hogy amitől az ember itt a földön elámul, vagy a másik oldalon éppen fél, ez mind-mind elmúlik. Isten marad. Hatalmas lesz és győzedelmes. Testvérem, a mi gyermekeink életében is. 50 év múlva is, és 100 év múlva is. Ő mindig ugyanaz marad. És mi féltjük az egyházunkat, meg a jövőnket. Ha rajtunk állna, lenne is mit félteni. De Isten felmagasít. A történelem fölé lenyúl egy adott pillanatban, katartikusan megrázza az ő népét, elhív embereket, megszólítja a szíveket. Hányszor átéljük ebben a gyülekezetben, felnőtt konfirmandusokkal, gyermekekkel, családokkal, akik elhozzák ide keresztelni a gyermekeiket. Átéljük akár csak egy ilyen 2 évtizedes távlatban. Emberek, akiket istenítettek, sehol nincsenek még az emlékezetben sem, a napi közbeszédben sem. Az Úristen pedig volt ezelőtt 20 évvel is, van most is. És valahogy nem akarjuk ezt tudomásul venni, mert beszorítja az életünket mégis. Ez a kiszerűség, hogy jaj, mi lesz velünk és hogyan. Mikor a hatalmas Isten itt van, mindenek fölött itt van és itt lesz. Milyen kifejező, a meghalt, vagy a király halálának évében látja Ézsaiás az élő urat. Micsoda gyönyör! Az élő urat, aki megjelenik, és van. Korok jönnek és mennek, felemelkednek, letűnnek. De az élő úr felmagasít mindenek fölé. Isten ma is él, itt van közöttünk, és szentségében uralkodik. És ebbe emeli fel a szorongó embert. Mert ez a látomás, testvérem, ha odafigyelünk, nem egy alászállás. Nem arról van szó, hogy Isten alászáll a történelemben, és itten valamit intézkedik. Nem. Hanem Ézsaiást fölemeli ebben a látomásban. Ezt szoktuk mondani, ugye az Isten tiszteletünk elején mindig nagy reformátorunknak a bűnvalló imádságát. Mindig ott van, hogy az angyalok és az itt veszült lelkek társaságában. Az Isten minket szeretne fölemelni ebből a kistírű hétköznapiságunkból oda, az angyalok és az üdvözült lelkek társaságába. Ott legyünk, nem ide lerántani a hétköznapjainkból, ő szeretne minket fölemelni a magasba. Ott, az Isten szent színe előtt, ott aztán az élet lelepleződik. Mert ez a felemelkedés teszi tisztává az életet. Hogy a biztonság, a boldogság, az, amit eddig teljes életnek gondoltunk, az bizony tele van sok olyannal, ami nem áll meg az Isten előtt. És kiderül, hogy hamis volt, amit eddig gondolt az ember. De ez csak ott derül ki, az Isten előtt. Mikor nagyon közel áll az ember az Istenhez. Amikor a saját igazságában már nem bízhat, és nem tud megállni. Mert Isten nélkül úgy tűnik, és tűnt nagyon sokszor az ember életében, hogy minden rendben van, és minden simán is fog menni. A király birodalmában úgy tűnt, ahogy említettem már fél évszázadon keresztül, hogy itt minden rendben van, és egy kicsit ilyen öntudatosan nézhettek körül, talán itt a környező népekkel való összehasonlításban, hogy hú, de jó nekünk. És aztán kiderült, hogy nem. Mert az Isten előtt egészen másként néz ki az élet. És nagyon érdekes, hogy erre nem kell rávezetni, úgymond az embert, aki közel megy az Istenhez, az előbb-utóbb felfedezi a maga életében. Ézsaiás proféta is felfedezte. Megjelenik, látja a dicsőséget, hallja a dicsőségnek a hangját, ami betölti a templomot, és látja ezt a gigantikus látomást, amiről hallottunk itt az igében. És egyszer ő maga kiállt fel, hogy jaj, Uram! Én tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan nép között lakom. Az ember rádöbben erre, ha eléggé közel merészkedik az Isten szentségéhez. Hát az ember, ha nincs közel az Istenhez a környezetében, nagyon jól érzi magát. Talán ti is jártatok, testvéreim, én magam is jártam olyan lakásba, ahol benyitott az ember, és legszívesebben fordult volna is vissza. És emberek éltek ott. Mert meg lehet azt szokni. Lelkileg is meg lehet szokni az ilyen állapotot. Meg lehet szokni, hogy szennyes beszéddel vagyunk körülvéve. Meg lehet szokni, hogy hazug szavakkal vagyunk körülvéve. Meg lehet szokni, hogy a kimondott szónak nincsen értéke. Meg lehet szokni, hogy gerinctelenül lehet végigélni az életnek a nagy részét. Meg lehet szokni a bűnt, a kulturálatlan viselkedést, még az istentelenséget is meg lehet szokni. És nem tűnik fel. Néha kaptam rajta gyerekeket, ugye hittanórán is elszólták magukat, és utána visszafordultak, hogy jaj, de hát én nem beszéltem csúnyán. És a többiekkel kellett bizonyítanom, akik ott voltak mellette, mert már nem is tudta. És hányszor előfordul ez felnőttekkel? Sőt, nagyon sokszor előfordul. Néha, amikor reggelente gyermekeimet kísérem az iskolába, és jövök hazafelé, legszívesebben a földig hajolnék szégyenemben, ahogy beszélnek emberek. és az nekik a hétköznapi közlekedési nyelv. Meg lehet szokni. Aki nincs az Isten közelében, meg lehet szokni, testvéreim, és érdekes módon nem is bánt. De mikor az ember bekerül az Isten szentségébe, és annak közelségébe, akkor egyszer ezek fájni kezdenek. Jaj, én tisztátalan vagyok. És a nép is, amelyik között lakom, az tisztátalan. És mi az Istennek erre a válasza? Nagyon érdekes, hogy az Isten nem elpusztítani akar, mikor Ézsaiás rádöbbent erre a valós helyzetére az Isten előtt, akkor ugye halljuk, hogy jön egy szeráf, levesz egy ilyen ízó szenet, odaviszi és megégeti, megtisztítja ugye a száját. Az Isten nem elpusztítani akar az ő közelségében, az ő gyermekeit, azok, akik egyszer csak rádöbbennek arra, hogy hát ez az élet mégsem olyan tökéletes az Isten előtt, mint ahogy én eddig hittem, hanem az Isten megtisztítani szeretne. És egy minőségileg új életet adni. És ezt a megtisztítást érdekes módon a szájjal kezdi. Onnan éget ki dolgokat, és aztán megy, és megy. Megégeti, kiégeti, tűzzel tisztít. Bevon a maga szentségébe. Nagyon érdekes, hogy készültem az ige hirdetésre, fellapoztam egy régi szótárat, az úgynevezett cucor-fogarasi féle nagy szótárat, amely eddig a magyar nyelvterület legnagyobb volumenű ilyen irányú munkája, és a szent szónál lapoztam fel, és engem is megdöbbentett, azt írja ez a szótár, hogy nekünk eddig mindig az volt a képzetünk, hogy vagy az a elfogadott vélemény, hogy ez a latin sanctusból jött át szláv közvetítéssel, és hát így került ide, és utal ez a szótár a keleti eredetre, az ősi eredetre, a szó gyököt is megadja, amivel jöttünk, és ez egy többletet jelent, mostani keleti népeknél, mongoloknál és belső ázsiai népeknél még ez a szó gyök fellelhető. Ez azt jelenti, hogy jó, nagyon jó és igaz dolog, ami az Isten számára elkülönített, ez maga az Istennel való alkalmat is jelentette. És mennyi többletet ad hozzá ez a keleti velünk hozott értelem. Nem csak arról van szó, hogy valamit az Istennek elkülönített, hanem valami nagyon jó, kivételesen jó dolog történik az emberrel. Mikor az Isten fölemeli abba a magasságba, amikor az ő szentségébe bevonja, amikor az élet elkezd megszentelődni. És nem kényszerít az Isten. Felteszi ezt a nagy kérdést ott a szeráfok jelenlétében, hogy vajon ki megy el nekünk, ki lesz az, aki elviszi ezt a szentséget ki oda a szentségtelen nép közé. És akkor egyszerre a próféta, akinek már isteni érintettsége van, jelentkezik, és azt mondja, Uram, engem küldj el. Kevesen van, ki megy el nekünk, hogy vigye ezt a szentséget ebbe a világba, ki alkalmas, hogy hitelesen szólja és vállalja egy szentségtelen világban. Egy olyan világban, ahol nagyon sok embernek semmi sem szent. Nem szent a becsület, nem szent a házasság, nem szent a szeretet. Ahogy mondtam, nem szent az adott szó. Nem szent a nemzet. Nem szent az egyház sem. És egy ilyen világba kell kimenni, és hitelesen szólni és képviselni. Ki megy el nekünk? Ki lesz, aki elviszi ezt? Egy ilyen világban, testvéreim, ahol a legtöbb embernek semmi sem szent, értékelődik fel az Isten szentsége. A szent élet, az Istennel való élet közelsége, a megszentelt élet. megszentelt életű emberek, hitelesek, Isten által érintettek. Ha ezek mennek ki a világba, ha ilyen reformátusok mennek ki ebbe a városba, akkor hitele lesz embertől emberig az Isten jelenlétének. Ki megy el nékünk, kérdezi az ige. Ezt én is szeretném nyitva hagyni. Amen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, örökkévaló Istenünk. És te ebbe a tökéletes és teljes szentségbe szeretnéd bevonni gyermekeidet, minket. Nem elégetni, hanem megtisztítani. Nem itt hagyni a földi kínlódásban és hiába valóságban, hanem fölemelni. Fölemelni bennünket történelmünknek, vagy személyes életünknek. Egy-egy nagy katartikus pontján megszólítani, és aztán fölemelni egész életünkre. Mint akik számára immár világossá vált, hogy földi korok, uralkodók jönnek és mennek, voltak és nincsenek. Jót vagy kevésbé jót hagyhatnak maguk után, de örökkévalóan egyedül csak te vagy, és te maradsz itt velünk. Te vagy az, aki nemzedékről nemzedékre jössz és maradsz a te népeddel, próbatételekben, örömben, bánatban, sírásban. Ezért is jövünk te hozzád most azokért, különösen egy testvérünkért, aki a veszteség, a fájdalom és a gyász frissességében előtted áll és várja szavadat, szeretteivel együtt nyújts vigasztalást neki. Hálát adunk azért a testvérünkért, aki hálából állott eléd élete fordulóján, hogy megáldottad őt, hordoztad hosszú évtizedeken keresztül. Hálát adunk egész népünkért, hogy élünk, hogy vagyunk. Azért, hogy szólhat az ige ezen a drága nyelven, mely nekünk adatik. Sok helyen te szólhat most itt és most. Hálát adunk azokért, akikhez szólt ez az ige. És még inkább hálát adunk azokért, akikben felébredt a vágy, hogy megszentelődjenek. Hogy valóban odaálljanak eléd. És tudják azt mondani, hogy Uram, éges ki mindent, nyomorúságot az életemből, és így alkalmassá arra, hogy egy legyek én is azok közül, aki elmegy, és bizonyságot teszek rólad. Imádkozunk családjainkért, kisebb-nagyobb gyermekeinkért, édesanyákért, édesapákért. Imádkozunk azért, hogy külső idővel is áld minket meg, és óvd meg azokat, akiknek ezekben a napokban, hetekben veszélyeztetett az élete, életük munkája. Légy velünk, fogadj el minket, kegyelmesen állíts magad elé, mindazzal és mindabban, amit csöndben elé teszünk, hallgass meg a te fiadért Jézus Krisztusért. Amen.